Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük a hívásodat, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy letelepedhetünk egy kicsit a közeledben. Köszönjük, hogy te nálad békesség vár, hogy letehetjük a terheinket, és megtöltekezhetünk irgalmaddal, erőddel, fényeddel, kegyelmeddel. Árazd ránk szent lelkedet, taníts és növelj bennünket a hitben, és add, hogy egyek legyünk te veled, és egymással. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszönöm a hívást. Nagyon jól esik, hogy Laci miatt lehetek itt, hogy sokan szeretettel emlékeznek rá. Hogy Isten tiszteleten is tettem, most is szeretném megköszönni, hogy sokan imádságban hordoztak, hordoznak bennünket. Olyanok, akiket én egészen biztos, hogy nem ismerek. Hűséggel és szeretettel álltak mellettünk. Amiről most nekem szólnom kell, az olyan, mint amikor az ember kiterítkezik és megmutatja magát egészen. A Jézussal való találkozásról, a vele való életről. Először is úgy tudok csak szólni, hogy a családra gondolok, a szüleimre. Természetes volt, hogy Isten tiszteletre megyünk minden alkalommal. És arra is emlékszem, amikor már Budapesten tanultam, csak később figyeltem fel rá, hogy sokszoros áldással engedtek el a szüleim. Ennek az értékét, a nagyságát csak később tudtam meg. És arra is emlékszem, amikor édesapám nehéz munkája után hazaérkezett, sokszor csak ennyit mondott, na, Isten nevében ezt is elvégeztük. Rábízzuk, a többi az ő dolga. És láttam édesapámat sapkáját levéve megállni az eke mögött egy rövid fohászkodásra. Szép volt akkor ez a kép, de később értettem meg a jelentőségét. Egyre jobban értem, hogy mit jelentett nekik az, hogy nem cserélték föl a hitüket semmire. Kínáltak nekik cserét. Hogy fontos volt az Istenhez, a Jézus Krisztushoz való tartozásuk, hogy a lelki örökséget olyan magától értődőnek tartották, hogy nekünk tovább adják. És azt meg már csak időn túl vettem észre, tudtam, de csak később vettem észre, hogy a hitüket megfogalmazták mindenki számára is. Nem akartak gondot okozni nekem, mindent elvégeztek a temetésükkel kapcsolatban, és jó előre a sírkőre, az apai, dédapám sírkövére föliratták az imádságukat és a vallomásukat. Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. És azt már csak később vettem észre az összefüggéseket, hogy az anyai nagyszüleim sírján ugyanez az imádság van. Az édesanyám vitte magával a szülőföldről, belegyökerezett abba, hogy életben és halálban meg lehet kapaszkodni Jézus Krisztusban. Az életem fordulója Fulton történt, ahova nem a magam szántából kerültem. A lelkész család nyugdíjba ment, vele 5 gyerek is természetesen elkerült, de mind az 5 orgonisták voltak, és egyszerre üres maradt az orgona. Édesapám azt mondta, ha elhatározott, hogy meg kell ezt a problémát oldani, elmegy Fótra, és nem volt visszabeszéd. Nagyon féltem, mert abban a korban voltam már, ahol az ember érzi, látja, tudja a határait, és féltem a kudarcoktól, hogy hogyan fogok helytállni. Akkor kellett ismerkednem kottával, billentyűvel. Életem olyan meghatározó eseménye volt az első kántorképző tanfolyam. 27 gyerekkel, fiatallal voltunk együtt 2 héten keresztül, és olyat éltem át, amit még addig sohasem. Minden reggel és este áhítat volt, és nem számított, hogy ismertük-e korábban egymást. Ez a 27 fiatal, vagy legalábbis legtöbbjük áhítatot követően hangosan imádkozhatott, és imádkozott. És a kántorképzőnek a gondnoka, akit szintén talán nem kell bemutatni a gyülekezetnek, ígőhitű valaki volt, kis János. Átjártak ezek az állítatok, átjártak a tanúságtételei, és a többedik kántorképző után egyszer csak más lett az életem. És arra emlékszem, hogy amikor mentem hazafelé, a busz megállóba várakoztam, és az a belső csönd, ami átjárt, az a belső fény, és az a végtelen nagy öröm ki van téve most mindenféle zajoknak, mindenféle durva hangoknak, és megmaradt bennem az a kép, hogy arra lettem figyelmes, milyen furcsa, Két héttel ezelőtt még ezekért a slágerekért rajongtam, és ezeket dúdoltam, és ezeket bömböltettem a rádióban, és most mind karcolta a lelkemet. Jobb volt, jobb lett a csend. És a csendben az, ami megszólalt, az élet beszéde. Nagyon jó volt ez a más, ami akkor elkezdődött az életembe. És ebből a másból valahogy, valami módon az otthoni, akkor gazdátlan ifjúság elkezdett sarjadni, növekedni. Erősödtünk, beszélgettünk, elmondtuk, hogy kinek mit jelent egy-egy ige, és gazdagodtunk. Marom sok. Nem várom el, hogy a testvérek ezeket az apró falu neveket megjegyezzék, de nekem ki kell mondani, mert nekünk nagyon fontos állomás. Az első szolgálati helyünk. Emlékszem arra az imádságra, amit ugye szabad így mondanom, hogy Laci. Laci lelkészi szentelése után lelki közösségben mondtam el, tulajdonképpen a családhoz közeliek voltak akkor ott, és ennek az imádságnak az volt a tartalma, hogy Uram, ha hiányaink lesznek, ha nagy, komoly hiányaink lesznek is, azt kérem, hogy Te maradj meg nekünk. Nem tudom, hogy átgondoltam-e, tudom, hogy komolyan mondtam ezt az imádságot, de hogy átgondoltam-e, hogy mi van e mögött. De nagyon, nagyon komolyan gondoltam, hogy ő maradjon meg nekünk. Marom sok kemény ugar volt. Vetettünk, de nem tudtunk aratni. Az aratás csak később adatott meg. Öt kislányból szerveztünk egy csökkis énekkart, és jártuk a gyülekezeteket, énekeltünk egy kis bizonyságtétel közé, és hogy a kapcsolatunkat erősítsük, karácsonyra egy-egy útmutatót adtunk nekik. Nem tudtuk, hogy mit kezdenek vele, nem tudtuk, hogy használják-e, de a karácsonyok mindig így múltak el, hogy az új útmutatót a kezükbe adtuk. Évek teltek el, már régen nem marom sokon voltunk, felnőttek a lányok, házasságot kötöttek, gyerekeik születtek, és az egyikről hallottam, hogy váratlanul meghalt a férje. De röviddel, talán két héttel azt megelőzően elment egy magzata. Amikor fölhívtam telefonon, a friss gyászában, már akkor azt mondta, hogy amióta ő az útmutatót a kezébe kapta, azóta olvassa, és csak ez ad neki erőt, ebbe kapaszkodik bele, mert olyan, mintha Isten szava személyesen neki szólna. Aztán kicsit később megint beszéltünk, és azt mondta, hogy mondom a munkatársaimnak is, hogy ebben van erő, ebben meg lehet kapaszkodni, hogy erre rá lehet bízni magunkat. Némelyik mag terem 30-szorosat, vagy 60-szorosat, vagy 100-szorosat. De azt tudom, hogy ennek a lánynak az élete ráépült, és megkapaszkodott, és megerősödött Jézus Krisztusban, és ezáltal az én hitem is. A következő állomás, ahol meg szeretnék egy rövid időre állni, Celdömölk. Nehéz időszaka volt az életünknek, a legkisebb gyerekünk 2 hónapos volt, amikor az orvosi diagnózis kimondta, hogy szívműtétre van szükség. A műtétet október 31-ére tűzték ki. Mi felköltöztünk Budapestre, ott kaptunk a sógornőmnél, vagy a sógornőm jóvoltából egy szobát. Aznap az az ige volt, hogy adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek. Abban a szobában, ahol lakhattunk, volt egy hibiszkusz, és október 31-én reggelre kinyílt egy gyönyörű piros virág. Üzenetnek vettem, kis bátorításnak, ajándéknak, Isten simogatásának. És amikor este hazamentem, meglepődtem, hogy intelligensen összesodorta magát, és egészen későn csöndesen leesett. Egynapos virág. Csodát éltünk meg október 31-én. Életet kaptunk, reménységet, erőt. Laci rendkívül erőt kapott, fizikai és lelki erőt is. És alkuttunk, amikor mentünk hazafelé, hogy a karácsonyi Isten tiszteletet ő szeretné végezni. Ez 10 nappal a műtétje után volt. És a karácsonyi Isten tiszteleten senki nem mondta volna meg, hogy milyen közelségben van a szívműtét mögötte. 98 első napjaiban volt az útmutató egyik igéje az, hogy tudja a te Istened, hogy itt jársz a nagy pusztában. Pár nappal később pedig vezetem majd a vakukat olyan úton, amit nem ismernek. Megmaradtak bennem ezek a szavak, forgattam magamba, de nem értettem. Jó volt az üzenete, hogy tudja a te Istened. Csak azt nem tudtam, hogy a puszta hol kezdődik, hogy mikor. Amikor egészen az év elején kórházba látogattam meg, a kórház nagy parkjában fölfigyeltem egy tölgyfára. A kórházat erdő vette körül. Volt néhány fa, csoportosan is, és ez egyedül volt. Ez fogta meg a tekintetemet. Egyedül áll. A vihar neki feszül, és egyedül birkózik meg a szelekkel. A gyökere, gondoltam, mert a gyökér mélyen kapaszkodik, és a gyökér nem látszik. A gyökér legalább annyira nagy, mint a lombja. És megszerettem ezt a tölgyfát. Jövett menet, tisztelettem előtte, és kívántam azt a mély gyökerezést, amilyen a tölgyfának volt. Az új időszámítás 1998. április 8-án, nagy szerda éjszakáján kezdődött el a számunkra. A temetés napján az volt az ige, hogy békében fekszem le, mert egyedül te adsz nekem csendes pihenést, Uram. És békében feküdtem le. És nem kellett nyugtatókat szednem. Sohasem. Nem maradt más, mint az a tenyér, amelyik addig is hordozott és áldott, hogy betakarjon, és békességet adott. Minden nap többször elmondtam, előjött bennem újra meg újra az a januári ige, tudja a te Istened. Meg az is, hogy vezetem majd őket, és nem is maradt semmi más. Gyakran fölébredtem hajnalban, az ablak elé álltam, imádkozni próbáltam, ahogy akkor imádkozni tudtam, és arra gondoltam, hogy mi még sötétségben voltunk, amikor a világosság már megérintette a Földet. Mi sötétségben vagyunk, és Isten már világossággal vesz körül bennünket, és nagyon megilletődtem ettől. Amikor gyűrűt váltottunk, ezt irattuk bele a jegygyűrűnkbe, meglátogatott minket a felkelő fény a magasból, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. És ez a felkelő fény minden reggel megérkezett, amikor mi még aludtunk, akkor, amikor mi még csak sötétségről tudtunk, és ez olyan reményteljes volt. Akkor még egy iskolába se járó kislányom volt, meg érettségiző, meg felvételi előtt álló, meg egyetemista már, nagyon nagy döntések előtt voltunk. És nekem a gyülekezeti szolgálat is akkor kezdődött. Cellgömölkor az utolsó állomás ment, utána a kicsi lány mellett szerettem volna lenni. És egyedül voltam minden feladatra. Egyedül voltam a családban való szolgálatra is. Jó lett volna kérdezni, tanácsot kérni valakitől, egyáltalán megosztani a gondokat, de csak Istennel beszélhettem meg. Neki mondhattam el, és őt kérdezhettem meg. És megtanultam hangosan imádkozni, hogy magam is halljam azt, amit neki mondok. És azt tapasztaltam, hogy ezek a hangos imádságok fegyelmeznek, mert jobban össze tudom szedni, amit mondani szeretnék, amit kérni szeretnék, amire szükségem van. Gyakran eszembe jutott az a kép, amikor az első gyerekünkkel a pelenkázó asztalon játszottunk. Laci készítette egy pelenkázó szekrényt, olyan magasat, hogy ne kelljen lehajolni, és amikor az első gyerekünk tiperni tudott már, akkor ő szívesen játszott vele úgy, hogy föltette a pelenkázó asztalra, kicsit hátrébb lépett, és várta, hogy néhány lépést megtegyen az asztal széléig, és utána nyújtotta a kezét, a gyerek meg vetette bele magát, ő fölemelte, és nagy volt a pacagás. Egyszer az a megdöbbentő dolog történt, hogy elballagott a kisfiam a pelenkázó asztal széléig, és ott lenézett a mélybe, aztán ránk nézett, és megint le, és többet nem vetette magát. A mélység megriasztotta, pedig soha nem ejtette le az édesapja. De a mélység húzása valahogy visszatartotta. Eszembe jutott egyre többször ez a kép. Alattunk mélység, és Isten tartja a kezét, és nincsen más, ami megtartson. És az is eszembe jutott, hogy ott áll és néz lefelé, már a csöbb gyerek is érzi a veszélyt, és azt mondja, hogy nem kockáztatok. Nekem meg nem marad más vetni magamat ebbe a kézbe. Sokszor fogott föl. Sokszor emelt föl. Sokszor tartott meg. Jó lett volna, ahogy említettem, hogyha valakitől tanácsot kérhetek, akár a családi élet gondjaival kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy a pénzt hogyan lehet beosztani. Mindig Laci kezelte a pénzt. Én a boldog gondtalanságban voltam e tekintetben, ő osztotta be mindenre. De ott volt a gyülekezeti gazdálkodás is. megkímélt mindig attól, hogy építkezésekben mesterekkel kellett volna egyezkednem vagy alkudoznom, sok mindenben kellett volna döntenem, vagy kellett döntenem, és Isten arra tanítgatott mindig, csalódik, aki lovaktól vár segítséget. Én azt tanultam meg, hogy Isten nem engedi meg nekem, hogy emberekben bízzam. Amikor ilyen próbálkozásaim voltak, mindig kudarcosak voltak, és mindig rossz tanácsokat kaptam. Amikor őt kérdeztem, és őtőle kértem útmutatást, azok mindig egyenes utak voltak. Így kezdtünk el, 98-99 tavaszán tatarozni, építkezni. Délelőtt nem mondtam, hogy az óbudai gyülekezet nagyon kicsi. 270 egyház fenntartói tagja van a gyülekezetnek. Ennyien fizetnek persejpénzt, ennyien járulnak hozzá a gyülekezet életének a fenntartásához. És bizony gondot okozott jó néhányszor, amikor váratlanul kellett tetőt javítani, mert kiderült, hogy a tartógerendák, a főgerendák teljesen tönkrementek, rám szakadhat a tető, és csak azon tűnődtünk, hogy honnan lehetne kölcsön venni, honnan lehetne kölcsön kérni. Tehát hirtelen kellett felújítani egy lelkész lakást haláleset miatt, hogy segédlelkész költözhessen bele, nem volt pénzünk. És úgy jöttünk ki mindig ezekből a felújításokból, legalábbis elég volt, hogy nem kellett kölcsönt fölvenni, de úgy is volt, hogy maradt. 99 óta minden évben valami igen nagy beruházást voltunk kénytelenek a gyülekezet épületein elvégezni, templomtetőt, templomot kívülről tatarozni, a gyülekezeti ház tetejét, az alaksor szigetelését, felújítását. Tehát 10 éve folyamatosan építkezünk, 40 millió forintot építettünk bele. Nem tudom, hogy hogyan. 270 ember adakozik, és megvolt. Megvolt mindig a hozzávalónk. És megvolt a fizikai erő is. És megvolt a lelki erő is. Nem több, ahogy délelőtt is mondtam, de annyi igen. És azt is megtanította nekem Isten, nem biztos, hogy ezt lehet múlt időben mondani, legalábbis mélyen belém ívódott, belém vésődött, tanulgatom is, hogy nem csak bízni emberekbe nem érdemes, olyan értelemben, hogy rájuk bízni a legfontosabbakat és a legdrágábbakat, hanem emberektől félni sem. És hát megrettentenek emberek. Legyen egy nagyhatalmú, legyen egy nyomulós, legyen egy erőszakos valaki, vagy legyen alattomos, és megijedünk a szándékától. Ugye értjük ezt a helyzetet. Nekem is voltak olyan helyzeteim, amikor az egyedül létet emiatt is nagyon nehezen éltem meg, mert úgy éreztem, hogy szorosban vagyok, és körülvesznek olyan szándékú emberek, akiknek nem szeretem a szándékát. És Isten tanítgatott arra, hogy nem félni tőlük, mert én hatalmasabb vagyok, mert én veled vagyok, mert az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik szent nevében bíznak. Se bízni bennük, se félni tőlük. Ő megmarad kapaszkodónak, ő megmarad mindennapi erőnek, és ő megmarad útnak. Mindig, minden élethelyzetben valami más, az, ami élesebben előjön bennem, egy-egy mondat, egy-egy üzenete Istennek. Most az aktuális az, kikért titeket a sátán, mondja Jézus Péternek. Úgy tűnik, hogy nagyon nem tetszik a kísértőnek a Jézushoz való ragaszkodásunk. Nagyon sok oldalról próbál meg rángatni, cibálni, elszakítani a kapcsolatot vele. És nagyon megviselnek ezek a támadásai. Annyira, hogy egy jó időn keresztül csak idáig jutottam el, és bár nagyon szeretem ezt a mondatot, egyszerűen nem tudtam gondolni a folytatására, itt megakadtam, hogy kikért titeket a sátán. És ez elviselhetetlen, ez kibírhatatlan. Hogy nincs az embernek egy perc nyugta sem. Aztán lecsendesedett bennem, és megszólalt a mondat másik fele, amit Jézus mond. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Az imádság valami olyan nagy hatalom lehet erre, most kezdett rájönni, pedig régóta gyakorlom, ami összeköt bennünket az Istennel, ami kifejezheti a hitünket, a ragaszkodásunkat, a szeretetünket, valami olyan nagy hatalom, amit mindenáron szeretne elszakítani a kísértő. Jézus azt mondja a tanítványainak, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Az imádság fegyver a kísértések ellen? Igen. És Jézus hordoz bennünket. Ezzel kezdte a szolgálatát, hogy az Atya elé állt, hogy megerősödjön, azért, hogy végigjárhassa az utat, és ezzel fejezte be a szolgálatát. Atyám, bocsáss meg nekik! És nekünk azt tanította, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez nem azt jelenti, hogy lehajtott fejjel kellene járnunk, ez nem azt jelenti, hogy állandóan a sarokba kell húzódnunk, hanem egy állapotot jelent, egy összeköttetést. Amióta mobiltelefonos világban vagyunk, engem rendkívül bosszant az, hogy nem találták még ki azt a mobiltelefont, amiben két akkumulátor lenne legalábbis, amikor az egyik lemerül, akkor működésbe lépne a másik, és ugye milyen bosszúságot jelent, hogy vár az ember egy hívást, de nem tudom fogadni, vagy beszélnék valakivel, és beszélgetés közben megszakad a kapcsolat, azért mert lemerül. Jézus ilyen töltésnek szánja az imádságot, mint ahogy a telefont rá kell tenni a töltőre, hogy újra üzemképes legyen. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Néha csak csöndbe tudja az ember mondani, néha kiált, néha szavakká se formálódik az, amit szeretnénk, de az imádság egy állapot, vered, Uram. Valami olyasmi, mint amit a repülőtereken a pilóták élnek meg minden indulás előtt. Mielőtt a gépet a torony elindítaná, akkor átvizsgálták, csomagok bent vannak, személyzet a helyén, a pilóta jelzi, hogy indulásra készen vannak, de a pilóta várja a torony indító jelét, mert a toronynak többet is kell tudnia, mint amit egy-egy gép pilótája tud, és nem feltétlen közlik a pilótával, hogy miért váratják esetleg. Egy váratlan esemény, valami baleset, időjárás változás, bármi lehet, vagy találtak valami kijavítani valót esetleg a gépen, negyed órát, 20 percet vagy órákat is várakoztathatják a gépet. És a pilóta nem érzi magát megalázva, pedig felkészül, gyakorlata van, hiszen nem vezethetné a gépet, de vár a torony indító szavára. És amikor megadják az indító jelet, a gép felszáll, de állandóan vissza kell jelezni. Ilyen magasság, ilyen távolság, ehhez vagyunk közel. És aztán, amikor már az ő sugárzó hatóteréből kikerül a gép, akkor be kell jelentkezni a következő állomás tornyához. A gépet, amíg fönt van, a földről az irányítás folyamatosan kíséri. És tudjuk, hogy akkor van katasztrófa, ha nem jelentkezik a gép. Ha azt tudjuk, hogy azt tudják, hogy az utolsó jelentkezés ekkor volt, elvesztettük a kapcsolatot, valami nagy baj lehet. Nem jelez vissza. Megszakadt a kapcsolat. Nem tudjuk, hogy mi történt vele. Kíséri a földi irányítás a levegőben lévőket. Ilyennek szánja, ilyen adománynak, ilyen erőnek, ilyen oltalomnak szánja az imádságot, a vele való kapcsolat lehetőségét számunkra Isten. És olyan jó, hogy mi megérthetjük ezeket az indító szavakat. Most indulj, most teheted, most állj meg, és most várj. Várj, még mindig várj. Napok elteltek, még mindig nincs semmi üzenet, mi már nagyon szeretnék, mert dönteni kéne, mert határidők vannak, ő meg várat, és akkor van baj, amikor azt mondjuk, hogy már nem tudunk tovább várni, dönteni kell, menni kell, és hozunk jóvá nem tehető döntéseket. Van még egy ige, amit szeretnék megosztani, ami szintén nagyon fontos lett számomra, amikor Isten gondviseléséről beszél Jézus Máté evangéliumában, akkor ezzel az igével, mondattal fejezi be, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és a többi mind ráadásul megadatik nektek. Minden ráadás, ami az életben a megélhetéshez, az élet öröméhez szükség van, minden ráadás. És Jézus azt mondja, számunkra nem biztos, hogy érthető módon, hogy először keressétek őt. Először a torony szavára várjatok. És ez nem nagyon megy az életünkben. Mert azt gondoljuk, hogy Uram, majd ha marad időm, teszem a dolgomat, hiszen tennem kell, munkába megyek, feladataim vannak, családom van, majd a végén. Jézus azt mondja, hogy keressétek először. És a többi mind ráadás, mind ajándék. Erő, út, békesség, rendbe jövő családi kapcsolatok, üdvösségre jutó emberek, gyülekezeti gyarapodás, földi javak, mind ajándék. Keressétek először az Isten országát. Sokszor jut eszembe ez a bátorítása is Jézusnak. Egyre inkább. Mert nem hiába keressük, az úrvacsorai liturgiában mondjuk el, hogy ennek az országnak az öröme és ereje hadd járjon át bennünket, és átjár. Átjár annak az országnak a fénye, szépsége, derűje, ereje és békessége. Ennyit tudok megosztani a testvérekkel. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te imádkozol értünk. Te tudod azt, hogy milyen az, amikor kikér bennünket a sátán. Milyen az, amikor nehéz utakra kell mennünk. Milyen az, amikor senki nem marad mellettünk. Milyen az, amikor nagy dolgokban kell döntést hozni és vállalni a felelősséget. Milyen az, amikor nagyon gyatrán szakadnak föl az imádság szavai belőlünk. Köszönjük neked, hogy te imádkoztál értünk, hogy hordoztál bennünket, és hordozol. Mert elhívtál, szövetségre léptél velünk, és elkötelezted magadat, hogy megmented, megváltod az életünket, és megújítod, és mindent megteszel azért, hogy megmaradjunk szeretetedben, és ezért könyörögsz értünk, hogy ki ne essünk a kegyelmedből. Uram, köszönjük neked a használati utasítást is az életünkhöz, hogy először téged, a te országodat, a te igazságodat, a te rendedet, a te utadat, a te akaratodat szeressük és keressük, járjuk és tegyük. És köszönöm, hogy megtapasztalhatjuk, hogy a többi valóban ajándék, ráadás, kegyelem tőled. Tarts meg bennünket kegyelmedben, hordozz bennünket szeretetedben, és engedd, hogy megismerjünk téged, aki megváltottál bennünket, hogy szemtől szembe magasztalhassunk téged, aki mindent odaadtál, ami üdvösségünkért. Amen. A 220-as számú éneket énekeljük most el.